From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the Saturday morning session of the 188th
Önök az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus Egyháza 188. éves általános konferenciájának szombat délelőtti ülését látják Salt Lake Cityből, a templom téren álló konferencia központból. A beszélőket az egyház általános felhatalmazottai és általános tisztségviselők közül választották ki. A zenét ezen az ülésen a Mormon Tabernáklum kórus szolgáltatja. Az egyház tagjai és tisztségviselői a világ minden tájáról összegyűlnek, hogy tanácsot és útmutatást kapjanak az egyházi vezetőiktől. A közvetítést a Bonneville Distribution közszolgálati műsorként sugározza. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, bármely módon rögzíteni, vagy egyéb módon felhasználni. Henry B. Eyring elnök az egyház első elnökségének második tanácsosa fogja vezetni ezt az ülést.
Brothers and sisters, we welcome you to the Saturday morning session.
Kedves testvérek, üdvözlünk benneteket az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus Egyháza 188. éves általános konferenciájának szombat délelőtti ülésén. Szévélyes üdvözletünket fejezzük ki az ezen a konferencián résztvevő összes egyháztagnak és barátainknak világszerte. Russell M. Nelson elnök, aki a konferencián elnököl, megkért, hogy én vezessem le ezt az ülést. Megemlékezünk e reggelen szeretett prófétánk, Thomas S. Monson elnök 2018. január 2-án bekövetkezett haláláról, és őszinte részvétünket fejezzük ki a családjának. Hosszú és odaadó szolgálata számtalan ember életét áldotta meg szerte a világon. Emellett megemlékezünk a 2018. január 26-án hirtelen elhúnyt a 70-ek egyik tagjának, Von G. Kiechildernek életéről és szolgálatáról. Szeretetünket és együttérzésünket fejezzük ki az ő családjának is. A zenét ezen az ülésen a Mormon Tabernáklum kórus szolgáltatja, Mac Wilberg és Ryan Murphy vezényletével. Orgonán kísér Andrew Unsworth és Clay Christiansen. A kórus ezt az ülést a Mi jó dolog, én Istenem című himnusz eléneklésével nyitotta meg, most pedig a profétánkat köszönjük, atyánk című himnusz hallhatjuk tőlük. Ezt követően a nyitóimát Mervyn B. Arnold Elder mondja majd a 70-ektől.
Thank you. most kind and dear Father, which art in heaven.
Kedves, drága mennyi atyánk! Ezen igen szent alkalomból hálánkat fejezzük ki. Drágán szeretett és támogatott prófétánkért. Különleges áldást kérünk Russell M. Nelson elnökre, amint vezeti ezt az egyházat, és iránymutatást kérünk számára. És áldást kérünk a családjára is. Hálásak vagyunk ezen alkalommal, atyánk, hogy megemlékezhetünk húsvétkor szabadítóról, és hálásak vagyunk a példájáért. Különösképpen az ő szolgálattételéért, és azért imádkozunk, hogy mi is szolgálhassunk másokat, különösen azokat, akik elcsüggettek, és kérünk, hogy áld meg köreinkben az árvákat és az özvegyeket. És imádkozunk azokért is, akik bárhol legyenek a világon, akik válaszokat keresve jöttek el, és azért imádkozunk, hogy megkaphassák azokat a válaszokat, amelyeket keresnek. Imádkozunk azért, hogy mindenki figyelmesen hallgassa prófétát és az iránymutatását. Nagyon szerettünk téged, és ezeket mondjuk alázattal Jézus Krisztus nevében. Amen.
Fivérek és nőtestvérek, Nelson elnök megkért, hogy én vezessem le az ünnepélyes gyülekezetet, amelyre most összejöttünk. Ez egy különösen jelentős esemény az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus egyháza tagjai számára világszerte. 1880. október 10-től kezdve, amikor Brigham Young utódjaként támogatták John Taylor prófétaként, látnokként és kinyilatkoztatóként, valamint az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza elnökeként. Ezen események mindegyike hivatalos, ünnepélyes gyülekezetként szolgál az egyház tagsága számára, hogy hangot adjon az egyház szavának. Kvórumonként és csoportonként fogunk szavazni. Bárhol is vagytok, kérjük, álljatok fel akkor, amikor erre felkérnek benneteket, és kezetek felemelésével jelezzétek, hogy támogatjátok-e azokat, akiknek a neveit előterjesztik. Csak akkor szavazzatok, amikor arra kértek benneteket, hogy álljatok fel. A tabernákulumban és a templom téren található Assembly Hall-ban zajló szavazást az oda beosztott általános felhatalmazottak fogják figyelemmel kísérni. A szövegközpontokban a szövegelnökség egyik tagja felügyeli a szavazást, amennyiben bárki ellenzően szavaz, az illető vegye fel a kapcsolatot a saját szövegelnökével. Kezdjük is el. Ne feledjétek, hogy csak akkor álljatok fel és szavazzatok, amikor arra kérnek benneteket. Kérjük az első elnökség tagjait, álljanak fel. Javasolt, hogy az első elnökség támogassa Russell Marion Nelsont, mint prófétát, látnokot és kinyilatkoztatót, és mint az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza elnökét. Akik az első elnökségből ezzel egyetértenek, kérem, jelezzék. Javasolt, hogy az első elnökség támogassa Dallin Harris Oaksot, mint első tanácsost, és Henry Bennion Eyringot, mint második tanácsost az egyház első elnökségében. Az első elnökség tagjai, akik ezzel egyetértenek, kérem, jelezzék. Javasolt, hogy az első elnökség támogassa Dallin Harris Oaksot, a 12 apostol kórumának elnökeként, valamint Melvin Russell Ballardot, a 12 apostol kórumának ügyvezető elnökeként. Az első elnökség tagjai, akik ezzel egyetértenek, kérem jelezzék. Javasolt, hogy az első elnökség támogassa a 12 apostol kórumának tagjaiként a következőket. M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary A. Stevenson, Dale G. Rendland, Garrick Walter Gong, and Ulysses Juarez. Az első elnökség tagjai, kérem jelezzék. Javasolt, hogy az első elnökség támogassa a tanácsosokat az első elnökségben és a 12 apostol kórumát, mint profétákat, látnokokat és kinyilatkoztatókat. Az első elnökség tagjai, kérem jelezzék. Az első elnökség, kérem, foglaljó helyet. Megkérjük Gangardet és Suarez Eldert, hogy foglalják a helyeiket a 12. kórumában. Kérjük, hogy most csak a 12 apostol kórumának tagjai álljanak fel, beleértve Gangeldert és Suarez Eldert is. Javasolt, hogy a 12 apostol kóruma támogassa Russell Marion Nelsont, mint profétát, látnokot és kinyilatkoztatót, és mint az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza elnökét. A tanácsosaival és a 12 apostol kórumának tagjaival együtt, ahogyan őket az imént előterjesztettük és megszavaztattuk az első elnökséggel. A 12 kórumának tagjai, akik ezzel egyetértenek, kérem jelezzék. Kérem, foglaljatok helyet. Kérjük az általános felhatalmazott 70-eseket, valamint az elnöklő püspökség tagjait, hogy álljanak fel. Javasolt, hogy minden általános felhatalmazott 70-es, valamint az elnöklő püspökség tagjai támogassák Russell Marion Nelsont, mint profétát, látnokot és kinyilatkoztatót, és mint az utolsó napok szentjének Jézus Krisztus egyháza elnökét a tanácsosaival és a 12 apostol kórumának tagjaival együtt, ahogyan őket az imént előterjesztettük és megszavaztattuk az első elnökséggel. Minden általános felhatalmazott 70-es és elnöklő püspökség tagjai, akik ezzel egyetértenek, kérem jelezzék. Kérem, foglaljatok helyet. Kérjük, hogy most a következők álljanak fel, bárhol is legyenek világszerte, minden területi 70-es, elrendelt pártjárka, főpap és elder. Támogatásra javasoljuk Russell Marion Nelsont, mint profétát, látnokot és kinyilatkoztatót, és mint az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza elnökét, a tanácsosaival és a 12 apostol kórumának tagjaival együtt, ahogyan őket előterjesztettük és megszavaztuk. Akik ezzel egyetértenek, kérem jelezzék. Ha bárki ellenzi, ugyanígy jelezheti. Kérem, foglaljatok helyet. Kérjük, hogy most a segítőegylet minden tagja, vagyis minden 18 éves vagy annál idősebb nőtestvér álljon fel. Támogatásra javasoljuk Russell Marion Nelsont, mint profétát, látnokot és kinyilatkoztatót, és mint az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza elnökét, a tanácsosaival és a 12 apostol kórumának tagjaival együtt, ahogyan őket korábban előterjesztettük és megszavaztattuk. Akik egyetértenek, kérem, készfeltartással jelezzék. Ha bárki ellenzi, ugyanígy jelezheti. Kérem, foglaljatok helyet. Miután minden felnőtt lehetőséget kapott, hogy támogassa az első elnökséget, 12 kórumát, most az egyház fiatal férfiainak és fiatal nőinek adatik meg ugyanez a kiváltság. Kérjük azokat, akik kizárólag az Aaroni papságot viselik, vagyis minden elrendelt papot, tanítót és diakónust, hogy álljanak fel. Támogatással javasoljuk Russell Marion Nelsont, mint profétát, látnokot és kinyilatkoztatót, és mint az utolsó napok szentjének Jézus Krisztus egyház elnökét a tanácsosaival és a 12 apostol kórumának tagjaival együtt, ahogyan őket korábban előterjesztettük és megszavaztattuk. Akik egyetértenek, kérem, készfeltartással jelezzék. Ha bárki ellenzi, ugyanígy jelezheti. Kérem, foglaljatok helyet. Kérjük, hogy most a 12 és 18 év közötti fiatal nők álljanak fel. Támogatásra javasoljuk Russell Marion Nelsont, mint profétát, látnokot és kinyilatkoztatót, és mint az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza elnökét, a tanácsosaival és a 12 apostol kórumának tagjaival együtt, ahogyan őket korábban előterjesztettük és megszavaztattuk. Akik egyetértenek, kérem, készfeltartással jelezzék. Ha bárki ellenzi, ugyanígy jelezheti. Kérem, foglaljatok helyet. Most pedig felkérjük az egyház teljes tagságát, bárhol is legyetek, beleértve azokat is, akik korábban már álltak, hogy álljanak fel. Támogatásra javasoljuk Russell Marion Nelsont, mint profétát, látnokot és kinyilatkoztatót, és mint az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza elnökét, a tanácsosaival és a 12 apostol kórumának tagjaival együtt, ahogyan őket előterjesztettük és megszavaztattuk. Akik egyetértenek, kérem, készfeltartással jelezzék. Ha bárki ellenzi, ugyanígy jelezheti. Kérem, mindannyian foglaljatok helyet. Fivérek és nőtestvérek, köszönjük a szereteteteket és támogatásatokat. A konferenciának a más egyházi tisztségviselők felmentésével és támogatásával kapcsolatos ügyeit a szombat délutáni ülésen intézzük. A kórus most elénekli a Hallgatunk a Proféta hangjára című himnuszt. Az éneket követően Russell, M. Russell Ballard Elder szól hozzánk, akit nemrég támogattak a 12 apostol kóruma ügyvezető elnökeként. Őt Brian K. Taylor és Larry J. Echo Hawk Elder követi majd a 70-ektől.
Fivérek és nőtestvérek, épp egy ünnepélyes gyülekezeten vettünk részt, mely gyakorlat a Bibliához vezethető vissza, amikor az ősi Izrael összegyűlt, hogy érezze az Úr jelenlétét és megünnepelje az ő áldásait. Abban a kiváltságban van részünk, hogy olyan időben élünk, amikor ez az ősi gyakorlat visszaállításra került Joseph Smith prófétán keresztül. Arra buzdítalak benneteket, hogy jegyezzétek le a személyes naplótokba, hogy mit éreztetek eme igen szent alkalom kapcsán, amelynek részesei lehettetek. Nemrégében búcsút vettünk szeretett barátunktól és prófétánktól, Thomas S. Monson elnöktől. Bár mindannyiunknak hiányzik, mélységesen hálásak vagyunk azért, hogy az Úr elhívott egy új prófétát, Russell Nelson elnököt, hogy az egyháza felett elnököljön. Annak rendes módja szerint új fejezetet nyitottunk egyházunk történetében. Ez egy drága ajándék Istentől. Amikor feltartott kézzel mindannyian támogattuk Nelson elnököt, tanúként álltunk Isten előtt, és elismertük, hogy ő Monson elnök jogos utódja. Felemelt kezünkkel megígértük, hogy odafigyelünk a hangjára, amikor útmutatást kap az Úrtól. Az Úr ezt mondta. Szívlejétek minden szavát és parancsolatát, amelyet úgy ad nektek, ahogy a nő kapja azokat. Mert az ő szavát úgy fogadjátok, mintha az én számból eredne, teljes türelemmel és hittel. Több mint 60 éve ismerem az új próféta elnökünket. 33 esztendőn át szolgáltam vele a 12. kvórumában, és tanúja vagyok annak, hogy az Úr keze felkészítette arra, hogy elnöklő apostolunk és prófétánk legyen a Szent Papság összes kulcsával szolgálva a Földön. Teljes mértékben támogassa hát mindegyikünk őt és a tanácsosait, és kövessük az útmutatásukat. Szeretettel köszöntjük továbbá Gong Eldert és Soares Eldert a 12 apostol kvóruma tagjaiként. Jézus a feltámadását követően, amelyet ezen a ragyogó húsvéti hétvégén ünneplünk, megjelent a tanítványainak, és így szólt hozzájuk. Békesség néktek! Amiként engem küldött vala az Atya, én is aképpen küldelek titeket. Figyeljétek meg a kétszeres cselekvést. Isten elküldi a fiát, a fiú elküldi a szolgáit, halandó férfiakat és nőket, hogy elvégezzék az ő munkájukat. Nem kell csodálkoznunk azon, hogy az Úr munkájára elhívott személyek emberileg nem tökéletesek. A szentírásbeli történetek részletesen szólnak olyan férfiakról és nőkről, akiket Isten egy nagyszerű munka elvégzésére hívott el, akik mennyei atyánk remek fiai és leányai voltak, és akik elhívást kaptak a feladatkörükbe az egyházban, a tőlük telhető legjobbra törekedvén, ám egyikük sem volt tökéletes. Ugyanez igaz ránk is. Emberi gyengeségeink és hiányosságaink valóságának fényében hogyan haladunk előre, egymást támogatva és fenntartva? A hittel kezdődik. Az Úr Jézus Krisztusba vetett valóságos, őszinte hittel. A szabadítóba vetett hit Krisztus tanának és evangéliumának első tantétele. Sok évvel ezelőtt a Szentföldön jártam. Egy mustárfa mellett elhaladva a BYU Jeruzsálem központ igazgatója megkérdezte, hogy láttam-e már mustármagot. Nemleges válaszomat hallva megálltunk. Megmutatta a mustármagjait. Meglepően aprók voltak. Aztán eszembe jutott Jézus tanítása. Mert bizony, mondom néktek, ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen amoda, és elmenne, és semmi sem volna lehetetlen néktek. Ha csak egy mustármagnyi hittel is rendelkezünk, az Úr segíthet nekünk eltávolítani a csüggedés és a kételj hegyeit az előttünk álló feladatok során, miközben Isten gyermekeivel együtt szolgálunk. Köztük a családtagokkal, az egyháztagokkal, és azokkal, akik még nem tagjai az egyháznak. Fivérek és nőtestvérek, az élet megtelhet hittel, örömmel, boldogsággal, reménnyel és szeretettel, amikor a legcsekélyebb mértékű valódi hitet gyakoroljuk Krisztusban, akár csak egy mustármagnyit is. George A. Smith elder felidézte, milyen tanácsot adott neki Joseph Smith próféta. Azt mondta nekem, hogy soha ne csüggedjek el, bármilyen nehézségek is vegyenek körül. Ha Új-Skócia legmélyebb szakadékába süllyedek is, és az egész sziklás hegység rám omlik, akkor sem szabad elcsüggednem, hanem tartsatok ki, gyakoroljatok hitet, maradjak bátor, és a végén feljutok a halom tetejére. Tartsuk emlékezetben Pál e kijelentését. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Ennek tudata egy másik drága ajándék Istentől. Az eddig említett ajándékokon kívül számos további is van. Most csupán néhányról fogok szólni, a szabbátnap ajándékáról, az úrvacsora ajándékáról, mások szolgálatának ajándékáról, illetve Isten számunkra adott páraton ajándékáról, vagyis a szabadítóról. A szabbátnap ereje az Úr lelkének zavartalan érzését kísérő gyönyörűség, öröm és melegség megtapasztalása az egyházban és otthon. Túl sokan engedik meg maguknak, hogy szinte online éljenek az okos eszközeikkel. Éjjel-nappal a képernyő villódzó fénye tükröződik az arcukon, és a fülükbe dugott fülhallgató kizárja a lélek csendes, halk hangját. Ha nem találunk időt az ezekről való leszakadásra, akkor elszalaszthatjuk a lehetőségeket, hogy meghalljuk annak a hangját, aki így szólt. Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Nincs azzal semmi baj, ha kihasználjuk az Úr által sugalmazott technikai vívmányokat, azonban bölcsnek kell lennünk a használatukban. Emlékezzetek a szabbátnap ajándékára. Az úrvacsora vétel áldásának soha nem szabadna rutinszerűvé, vagy olyasmivé válnia, amit egyszerűen csak megteszünk az úrvacsorai gyűlésen. Az egész hét során ez csupán 70 perc arra, amikor megállhatunk, és nagyobb békességre, örömre és boldogságra lelhetünk az életünkben. Az úrvacsora vétel és a szövetségeink megújítása révén azt jelezzük az Úrnak, hogy mindig emlékezünk ő rá. Engesztelése egy drága ajándék Istentől. A mennyei atya gyermekeinek nyújtott szolgálat kiváltsága lehetőséget biztosít szeretett fia példájának követésére. Vannak hivatalos szolgálati lehetőségek a családunkban, az egyházi elhívásainkban, valamint a közösségi szolgálati projektekben való részvételünk által. Az egyháztagok, férfiak és nők ne habozzanak, ha az a vágyuk, hogy közhivatalért indulnak a kormányzat bármely szintjén, bárhol éljenek is. Hangunk lényeges és fontos napjainkban, az iskoláinkban, a városainkban és az országainkban. Ahol demokrácia honol, ott egyháztagokként kötelességünk tiszteletre méltó férfiakra és nőkre szavazni, akik készen állnak a szolgálatra. Vannak kötetlen, vagyis megbízás nélküli szolgálati lehetőségek is, melyek akkor adódnak, amikor kezünket nyújtjuk mások felé, akikkel az élet utazása során találkozunk. Ne felejtjétek, Jézus arra tanította a törvénytudót, hogy úgy kell szeretnünk Istent és a fele barátainkat, mint önmagunkat, ehhez pedig az irgalmas szamaritánust használta példaként. A szolgálat megnyitja az ablakot, amely által megértjük Krisztus életét és a szolgálatát. Jézus szolgálni jött, amint azt a szentírások tanítják, az embernek fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságú sokakért. Talán Péter határozta meg legtalálóbban a szabadító halandó szolgálat tételét ezzel a három szóval. Széllyel járt, jót tévén. Az Úr Jézus Krisztus mindközül a legdrágább ajándék Istentől. Jézus ezt mondta: én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ne fie szavakkal fejezte ki szabadítónk jelentőségét. Krisztusról beszélünk, Krisztusban örvendezünk, Krisztusról prédikálunk, Krisztusról profétálunk, és proféciáink szerint írunk, hogy gyermekeink tudhassák, milyen forráshoz forduljanak bűneik bocsánatáért. Mindig és mindenhol Krisztust kell az életünk középpontjában tartanunk. Emlékezzünk arra, hogy az ő neve jelenik meg hódolati helyeinken. Az ő nevében keresztelkedünk meg, illetve az ő nevében vagyunk konfirmálva, elrendelve, felruházva, valamint összepecsételve a házasságban. Veszünk az úrvacsorából, és megígérjük, hogy magunkra vesszük az ő nevét, és valódi keresztényekké válunk. Végezetül pedig arra kérnek minket az úrvacsorai imában, hogy mindig emlékezzünk őre. A holnapi húsvét vasárnapra készülve emlékezzünk arra, hogy Krisztus mindenek felett áll. Ő az igaz bíró, a mi hű szószólónk, áldott megváltónk, jó pásztorunk, megígért messiásunk, igaz barátunk, és még ennél is sokkal, de sokkal több. Ő valóban az Atya igen drága ajándéka számunkra. Tanítványi mi voltunkban számos követelmény, aggály és feladat hárul ránk. Van azonban néhány olyan tett, amelynek mindig egyháztagságunk középpontjában kell állnia. Ezt parancsolja az Úr. Legyél tehát hűséges. Állj meg a hivatalban, amelyet kijelöltem neked, segítsd a gyengéket, emeld fel a lecsüggesztett kezeket, és erősítsd meg az ellankadt térdeket. Ez a tettekben megmutatkozó egyház. Ez a tiszta vallás. Ez az evangélium a maga igaz valójában, amikor segítjük, felemeljük és megerősítjük azokat, akik lelki vagy fizikai szükséget látnak. Ehhez az szükséges, hogy meglátogassuk és segítsük őket, hogy a mennyei Atyába és Jézus Krisztusba vetett hitről, valamint az ő engeszteléséről való bizonyságuk mélyen a szívükben horgonyozzon. Az Úr segítsen és áldjon meg minket, hogy kincsnek tekintsük az ő visszaállított egyházában való tagságunkat. Imádkozom azért, hogy eltöltsön minket a szeretet a mennyei Atya minden gyermeke iránt, hogy képesek legyünk meglátni a szükségleteiket, valamint készek legyünk megválaszolni az evangéliummal kapcsolatos kérdéseiket és aggályaikat világos és kedves módokon, hogy ezáltal elmélyüljön az egymás iránti megértés és megbecsülés. Tanúságomat teszem, hogy Jézus Krisztus a szabadítónk. Amit ezen az általános konferencián tanítani fognak nekünk, a sugalmazás útján adatik apostoloktól és profétáktól, általános felhatalmazottaktól és nőtestvérvezetőktől, akik az egyház általános tisztségviselői. Maradjon mindnyájunkkal az Úr öröme és békessége, ezért imádkozom Jézus Krisztus nevében. Ámen.
Nemrég drága édesanyámmal mentem Isten tiszteletre a kőből épült régi kápolnánkba. Az elemis teremből, ahová évtizedekkel ezelőtt magam is jártam, hívogató hangocskák hallatszottak. Hátra mentem és figyeltem, amint gondos vezetők az idei mottóról tanítanak, amely így szól: Isten gyermeke vagyok. Mosolyogva emlékeztem vissza azokra a türelmes és szerető tanítókra, akik akkoriban az éneklés idején gyakran néztek rám, a sorszélén ülő rakoncátlan kisfiúra, mintha ezt kérdeznék, vajon ő tényleg Isten gyermeke? És ki küldte őt ide? Mindannyiunkat arra kérem, hogy tárjuk ki szívünket a Szentlélek előtt, aki bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Boyd K. Packer elnök világos és értékes szavait idézve, Isten gyermekei vagytok. Ő a lelketek atya. Lelkileg nemesi születésűek vagytok, a mennyek királyának leszármazottai. Mélyítsétek el elmétekben ezt az igazságot, és ragaszkodjatok hozzá. Akárhány nemzedéknyi halandó ősötök van, bármilyen faj vagy népképviselői vagytok, lelketek családfája egyetlen sorban leírható. Isten gyermekei vagytok. Atyánkat meglátva, mondta Brigham Young, olyan lényt fogtok látni, akit már régóta ismertek, aki a karjába von majd benneteket. Ti pedig készségesen bújtok majd az ölelésébe, és csókoljátok meg őt. Mózes úgy ismerte meg isteni mivoltát, hogy szemtől szembe beszélt az Úrral. Ezen élménye után jött a sátán kísértve őt. Azzal az alattomos, gonosz szándékkal, hogy eltorzítsa Mózes mivoltát, mondván, Mózes, emberfia, hódolj nekem. És Mózes a sátánra nézett, és azt kérdezte, ki vagy te? Mert íme én Isten fia vagyok. Ez az isteni mivolt felett vívott nagy háború áldázul tombol, míg a sátán egyre gyarapodó fegyvertára megpróbálja elpusztítani az Istenbe vetett hitünket, és az ő hozzá fűződő kapcsolatunkról való tudásunkat. Szerencsére már kezdettől fogva világos számunkra a valódi mi voltunk. És mondta Isten, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. Az élő proféták pedig azt hirdetik, mindegyikük mennyei szülők szeretett lélekfia vagy lélekleánya, és mint ilyenek, isteni természettel és rendeltetéssel rendelkeznek. Ha biztos tudást szerzünk ezekről az igazságokról, akkor az segít nekünk mindenféle próbatétel, gond és megpróbáltatás legyőzésében. Amikor az Úr egyik apostolától megkérdezték, hogy mi módon segíthetünk azoknak, akik személyes kihívással küszködnek, ő ezt felelte. Tanítsátok meg nekik, hogy kik ők, és mi a céljuk. Ezek a hathatós igazságok megváltoztatták az egyik barátnőm, Jen életét, aki 10 évesen súlyos autóbalesetet okozott. Bár a testi sérülései is súlyosak voltak, azért érzett átható fájdalmat, mert a másik autóvezetője életét vesztette. Valaki az én hibámból vesztette el az édesanyját, mondta. Jen, aki mindössze pár nappal azelőtt még állva mondta fel, mennyi atyánk lányai vagyunk, ő szeret minket, és mi szeretjük őt. Mostanra megkérdőjelezte ezt. Hogyan szerethetne ő engem? A testi szenvedés elmúlt, mondta, de szerintem soha nem fogok felgyógyulni az érzelmi és a lelki sebekből. A túlélés érdekében Jen mélyen elrejtette az érzéseit, távolságtartóvá és eltompultá vált. Egy évvel később, amikor végre képes volt rá, hogy beszéljen a balesetről, egy sugalmazott tanácsadó arra kérte, hogy írja le a mondatot, Isten gyermeke vagyok. És naponta 10 alkalommal mondja el. A szavakat leírni könnyű volt, idézte fel. De kimondani nem tudtam őket. Az olyan valóságossá tette volna, és én nem igazán hittem abban, hogy Isten a gyermekének akar engem. Sokszor csak összekuporodtam és sírtam. Több hónap elteltével Jen végre képes volt minden nap elvégezni a feladatot. Egész lelkemet kiöntöttem, mondta, könyörögve Istennek. Aztán elkezdtem elhinni a szavakat. Ez a hit lehetővé tette a szabadító számára azt, hogy hozzákezdjen sérült lelke a helyrehozatalához. A mormon könyve vigaszt és bátorságot nyújtott az Úr engesztelése révén. Krisztus érezte a fájdalmaimat, a gyötrelmémet, a bűntudatomat, mondja végül Jen. Éreztem Isten tiszta szeretetét. Korábban nem tapasztaltam semmit, ami ilyen erőteljes lett volna. Annak tudata, hogy Isten gyermeke vagyok, az általam birtokolt legnagyobb hatású tudás. Testvérek, hogyan tapasztalhatjuk meg mindannyian isteni mi voltunk megértésének erejét? Ez Isten, ami atyánk megismerésére való törekvéssel kezdődik. Russell M. Nelson elnök így tett bizonyságot erről. Valami igen erőteljes dolog történik, amikor Isten egy gyermeke igyekszik többet megtudni róla és az ő szeretett fiáról. A szabadító megismerése és követése segít nekünk megismerni az atyát. Jézus, lévén az ő atya valóságának képmása, azt tanította, hogy a fiú semmit sem tehet önmagától, hanem ha látja cselekedni az atyát. Krisztus minden szava és tette, Isten valódi természetéről és a mi ő hozzáfűződő kapcsolatunkról árulkodik. Jeffrey Holland Elder azt tanította, amikor minden pórusából vér fakadt és ajkát elhagyta a fájdalmas kiáltás, Krisztus őt kereste, akit mindig is keresett, az ő atyát. Abba kiáltotta, Papa. Miként Jézus is buzgón kereste atyát a Gecsemánéban, úgy az ifjú Joseph Smith is 1820-ban imádságos lélekkel kereste Istent a Szentligetben. Miután azt olvasta, hogy ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, Joseph elvonult imádkozni. Letérdeltem, írta, és elkezdtem Isten előtt feltárni szívem vágyait. Egy fényoszlopot láttam, pontosan a fejem felett. Két szemét láttam felettem a levegőben állni, akiknek ragyogása és dicsősége leírhatatlan volt. Egyikük hozzám szólt, a nevemen szólítva, és ezt mondta a másikra mutatva, Joseph, ez az én szeretett fiam, őt hallgasd. A szabadító és Joseph próféta példáját követve, Isten buzgón keresve, nagyon is valóságos módon rá fogunk jönni, miként Jen is, hogy atyánk név szerint ismer bennünket, és hogy mi az ő gyermekei vagyunk. A fiatal anyáknak, akik gyakran túlterheltnek érzik magukat, mint akit elborít a víz, midőn igyekeznek bűnnek ellenálló nemzedéket nevelni, azt mondom, soha ne becsüljétek alá központi szerepeteket Isten tervében. A feszült pillanatokban, talán amikor a kicsik után futkostok, és a konyhából áradó füstszak tudatja veletek, hogy a szeretettel előkészített vacsorátokból immár égő áldozat lett, tudnotok kell, hogy Isten megszenteli a legnehezebb napjaitokat. Ő erről biztosít minket, ne félj, mert én veled vagyok. Tisztelünk benneteket, midőn betöltitek Joy D. Jones nőtestvér reményét, mely szerint gyermekeink megérdemlik, hogy értsék az isteni mi voltukat. Arra biztatom mindannyiunkat, hogy keressük Istent és az ő szeretett fiát. Ezeket az igazságokat, mondta Nelson elnök, sehol nem tanítják világosabban és hathatósabban, mint a Mormon könyvében. Nyissátok fel lapjait, és fedezzétek fel, hogy mi mindent tesz Isten a mi jólétünkért és boldogságunkért. Hogy ő irgalmas és kegyes, lassú a haragra, hosszantűrő és telve van jósággal, és hogy mindenki egyforma Isten előtt. Amikor sértve, elveszettnek, rémültnek, zaklatottnak, szomorúnak, éhesnek, vagy reménytelenül elhagyatottnak érzitek magatokat az élet szélsőséges körülményei közepette, nyissátok ki a Mormon könyvét, és rá fogtok jönni, hogy Isten soha nem hagy el minket. Eddig sem hagyott el, és ezután sem fog. Nem is tehet ilyet, a jelleme nem engedi, hogy ezt tegye. Atyánk megismerése mindent megváltoztat, különösen a szívünket, midőn gyengéd lelke megerősíti igazi kilétünket, és azt, hogy milyen értékesek vagyunk az ő szemében. Isten mellettünk jár a szövetség ösvényén, midőn imádságos könyörgések, a szentírások kutatása, és engedelmes törekvések által keressük őt. Szeretem a mindenható Istent, aki velünk együtt könnyezik a gyötrelmeinkben. Türelmesen megfeddi a hamis lelkűségünket, és örvendezik, amikor igyekszünk minden bűnünkkel felhagyni azért, hogy megismerjük őt. Ő neki hódolok, aki mindig is az árváknak atya, és a társtalanok társa. Hálásan bizonyságot teszek arról, hogy megismertem Istent, az atyámat. És tanúságot teszek az ő tökéletességeiről, tulajdonságairól és jellemének kiválóságáról. Őn imádkozom azért, hogy mindegyikünk valóban megértse és becsben tartsa saját nemesi születési előjogát, Isten gyermekeként, azáltal, hogy megismeri őt, az egyedül igaz Istent, és akit elküldött, a Jézus Krisztust. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Now upon the first day of the week,
A hétnek első napján pedig, kora reggel, a sírhoz menének, vivén az elkészített fűszerszámokat, és némely más asszonyok is velük. És a követ a sírról elhengerítve találák. És mikor bementek, nem találák az Úr Jézus testét. És lőn, hogy mikor ők efelett megdöbbenének, ímé, két férfiú áll a melléjük fényes öltözetben. És mikor ők megrémülvén a földre hajtják orcájukat, azt mondának nékik, mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadott. Holnap a húsvéti sabbat alkalmával különleges módon fogunk megemlékezni arról, mit tett értünk Jézus Krisztus. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Végül majd mi is feltámadunk, mint ő, hogy örökké éljünk. Jézus Krisztus szent engesztelésének csodája folytán mi is elnyerhetjük a bűneink és helytelen cselekedeteink megbocsátásának ajándékát, ha elfogadjuk a bűnbánat lehetőségét és felelősségét. A szükséges szertartások elnyerése, a szövetségek megtartása és a parancsolatoknak való engedelmesség által pedig örök életet és felmagasztosulást nyerhetünk. Ma a megbocsátásra, a szabadítónk és megváltónk Jézus Krisztus által felkínált nélkülözhetetlen és becses ajándékra szeretnék összpontosítani. 1982. decemberének egyik éjszakáján feleségemmel, Terivel egy telefonhívásra riadtunk fel az Idaho-i Pocatello-ban lévő otthonunkban. Amikor felvettem a telefont, csupán zokogást hallottam. Végül elcsukló hangon megszólalt a nővérem. Tommy meghalt. Egy 20 éves ittas sofőr több mint 135 km/h sebességgel gondatlanul átszáguldott egy piros lámpán a kolorádói Denver belvárosában. Teljes sebességgel belerohant abba az autóba, melyet a legkisebb öcsém, Tommy vezetett, aki feleségével, Johnnal együtt azonnal szörnyet halt. Épp egy karácsonyi összejövetelről tartottak hazafelé, otthon lévő kislányukhoz. Feleségemmel azonnal Denverbe repültünk, és a ravatalozóba siettünk. Szüleimmel és testvéreimmel közösen gyászoltuk a szeretett Tommy és John elvesztését. Egy értelmetlen bűntény áldozatai lettek. Szívünk összetört. Bennem pedig elkezdett dolgozni a fiatal tettes iránti harag. Tommy ügyvédként dolgozott az Amerikai Egyesült Államok igazságügyi minisztériumában, és jó úton haladt afelé, hogy az elkövetkező években az amerikai őslakosokhoz tartozó területek és természeti források védelmének egyik jelentős szószólójává váljon. Kis idő múltán sor került a bírósági meghallgatásra a gondatlanságból elkövetett, halált okozó közúti balesetért felelős fiatalember ügyében. A szüleim és legidősebb nővérem, Katie, még mindig bánattól és fájdalomtól sújtva, elmentek a meghallgatásra. Az ifjú sofőr szülei is jelen voltak, a meghallgatás végeztével pedig zokogva ültek tovább a padon. A szüleim és a nővérem a közelükben ültek, és ők is küszködtek az érzelmeikkel. Néhány pillanattal később a szüleim és a nővérem felálltak, oda mentek a sofőr szüleihez, és elhangzottak a vigasztalás és megbocsátás szavai. A férfiak kezet ráztak, a nők megfogták egymás kezét. Mindenki mély fájdalommal és könnyekkel küszködött, miközben felismerték, hogy mindkét család kimondhatatlanul szenved. Anya, apa és Katie
elől jártak csendes erejükkel és bátorságukkal, és megmutatták a családunknak, mi is a megbocsátás. A megbocsátás ilyen módon való kifejezése ott és akkor a saját szívemet is meglágyította, és megnyitotta a gyógyulás felé vezető utat. Idővel megtanultam, hogyan lehetek megbocsátó a szívemben. Csak is a békesség hercegének segítsége tudta lehetővé tenni, hogy fájdalmas terhem leemeltessen. A szívemnek mindig is hiányozni fog, Tommy és John. A megbocsátás azonban lehetővé tette számomra, hogy most már korlátlan örömmel gondoljak rájuk. Azt is tudom, hogy családként újra együtt leszünk. Nem azt akarom sugallni, hogy nézzük el a törvénytelen viselkedést. Tökéletesen tisztában vagyunk vele, hogy mindenkit felelősségre kell vonni az általa elkövetett bűntettekért és polgári törvénysértésekért. Azonban azt is tudjuk, hogy Isten fiaiként és leányaiként, akik Jézus Krisztus tanítását követik, nekünk még akkor is tudnunk kell megbocsátani, amikor úgy tűnik, a másik fél nem érdemli meg azt. A szabadító ezt tanította. Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei atyátok. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Ha megtanulunk szabadon megbocsátani azoknak, akik vétkeztek ellenünk, akkor kimondhatatlan békességre és a szabadítónkkal való társulásra tehetünk szert. Ez a társulás pedig félreérthetetlen és felejthetetlen módon hozza el az életünkbe a szabadító hatalmát. Pál apostol ezt tanácsolta. Öltözzetek föl azért, mint az Istennek választottai, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszú tűrést. Elszenvedvén egymást, és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, miképpen a Krisztus is megbocsátott néktek, aképpen ti is. Az Úr maga jelentette ki, azt mondom tehát nektek, hogy meg kell bocsátanotok egymásnak, mert aki nem bocsátja meg testvérének a vétkeit, az kárhoztatva van az Úr előtt, mert ő benne maradott a nagyobb bűn. Én, az Úr, annak bocsátok meg, akinek megbocsátok, de tőletek megköveteltetik, hogy minden embernek megbocsássatok. Szabadítónk és megváltónk tanításai egyértelműek. A bűnösnek hajlandónak kell lennie megbocsátani másoknak, ha ő maga is a megbocsátás elnyerésében reménykedik. Fivérek és nőtestvérek, vannak olyan emberek az életünkben, akik fájdalmat okoztak nekünk. Dédelgetjük a neheztelést és a harag számunkra teljesen jogosnak tűnő érzéseit. Hagyjuk, hogy a kevésségünk megakadályozza, hogy megbocsássunk, és elengedjük ezeket. Arra kérem mindnyájunkat, hogy teljességgel bocsássunk meg, és hagyjuk, hogy megtörténjen a belső gyógyulás. És ha még ma nem is jön el a megbocsátás érzése, tudnunk kell, hogyha vágyunk rá, és megdolgozunk érte, akkor egyszer el fog jönni. Csak úgy, ahogy az öcsém halálát követően végül számomra is eljött. Kérlek, azt se feledjétek, hogy a megbocsátás egyik alapvető alkotóeleme az önmagunknak való megbocsátás is. Aki megbánta bűneit, szólt az Úr, annak megbocsátatik, és én az Úr nem emlékszem azokra többé. Ma azért könyörgök, hogy mindannyian emlékezzünk Jézus Krisztus példájára, és kövessük azt. A Golgota keresztjén, gyötrelmei közepette, e szavak hagyták el ajkát. Atyám, bocsásd meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ha a szüleimhez és legidősebb nővéremhez hasonlóan megbocsátó a lelkünk, és e szerint is cselekszünk, akkor valóra válhat számunkra a szabadító ígérete, békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek. Nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Se ne féljen. Tanúságomat teszem, hogy ugyanez a békesség érkezik el majd a mi életünkbe is, ha hallgatunk Jézus Krisztus tanításaira, és a másoknak való megbocsátás által követjük az ő példáját. Amikor megbocsátunk, ígérem, hogy a szabadító megerősít majd minket, és az ő hatalma és öröme árasztja majd el az életünket. A sírbolt üres. Krisztus él. Ismerem őt. Szeretem őt. Hálás vagyok kegyelméért, azért a megerősítő hatalomért, mely elég ahhoz, hogy minden dolgot meggyógyítson. Jézus Krisztus szent nevében. Ámen.
A kórus és a gyülekezet most elénekli a Hithű Szentek című himnuszt. Az ének után örömünkre szolgál, hogy Gary E. Stevenson Elder fog hozzánk szólni a 12 apostol kórumából. Őt Lynn G. Robbins Elder követi majd a 12 apostol kórumából. Robbins Elder beszédét követően a kórus elénekli a Mesélj most Jézusról című éneket.
This is the 188th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
I have fervently prayed that the Holy Ghost will be with each of us today on this heavenly occasion.
Buzgón imádkoztam, hogy a Szentlélek mindannyiunkkal velünk legyen ezen a mennyei eseményen. Mély benyomást tett ránk az, hogy tanúi voltunk, amint az ünnepélyes gyülekezet támogatja ezen adományozási korszak 17. prófétáját. Amikor útmutatást kerestem, hogy tudjam, milyen témát szán mára nekem az Úr, akkor gondolataim egy közelmúltbeli beszélgetésre terelődtek az újonnan elhívott első elnökséggel. Ebben a beszélgetésben az egyik tanácsos valami ehhez hasonlót mondott. Nagyon remélem, hogy az egyháztagsága felfogja annak jelentőségét, ami új profétánk Russell M. Nelson elnök elhívásakor történt, és az általános konferencia alkalmával sorra kerülő ünnepélyes gyülekezet jelentőségét és szent voltát. Azt is megjegyezte, hogy 10 év telt el, és sokan, különösen az egyház fiataljai, már nem emlékeznek, vagy még nem tapasztalták ezt meg. Ez arra indított, hogy felidézzem a saját élményeimet. Az első proféta, akire emlékszem, David O'Mackey elnök volt. 14 éves voltam, amikor elhunyt. Emlékszem az eltávozását követő veszteség érzésére, és a könnyekre édesanyám szemében. Emlékszem az imáim alkalmával, mennyire természetesen hagyták el számat a kérlek, áld meg David O'Mackey elnököt szavak, és még a halálát követően is, ha nem figyeltem oda, megszokásból így jött a számra. Kíváncsi voltam, hogy az elmém és a szívem átáll-e majd arra, hogy ugyanilyen meggyőződéssel ugyanezt érezzem az őt követő proféták iránt. De akárcsak azok a szülők, akik minden gyermeküket szeretik, a McKay elnököt követő Joseph Fielding Smith elnök iránt is kialakult bennem a szeretet és kötődés, illetve a róla való bizonyság, és ez így volt minden későbbi profétával. Harold B. Lee, Spencer W. Kimball, Ezra Taft Benson, Howard W. Hunter, Gordon B. Hinckley, Thomas S. Monson és ma Russell M. Nelson elnökkel is. Minden prófétát teljes mértékben támogattam, felemelt kézzel lelkesem. Természetes, hogy minden egyes szeretett prófétánk távozásakor bánatot és veszteséget érzünk. Azonban a szomorúságunkat enyhíti a visszaállítás egyik nagyszerű áldásának megtapasztalásából eredő öröm és reménység, amikor elhívást kap egy élő proféta a Földön, és mi támogatjuk őt. Ezért most arról az isteni folyamatról fogok beszélni, amelyet az elmúlt 90 napban megfigyelhettünk. 4 részben fogom taglalni. Az első, prófétánk távozása és az első elnökség feloszlása. A második, az új első elnökség megszervezését megelőző időszak. A harmadik, az új proféta elhívása. A negyedik, pedig az új proféta és az első elnökség támogatása ünnepélyes gyülekezetben. 2018. január 2-án drága prófétánk Thomas S. Monson eltávozott a fátyol másik oldalára. Örökre helye lesz a szívünkben. Henry B. Eyring elnök szavai, amelyeket Monson elnök távozásakor mondott, jól megfogalmazzák az érzéseinket. Akárcsak a szabadítóét, az ő életét is az fémjelezte, hogy személyesen törődött a szerte a világon élő szegények és betegek, sőt minden egyén felemelésével. Spencer W. Kimball elnököt idézve, amikor egy csillag eltűnik a láthatáron, felbukkan egy másik, és a halálból élet kél. Az Úr munkája soha nem ér véget. Még egy erős vezető halál akkor sem marad egyetlen pillanatra sem vezetés nélkül az egyház, azon kedves Isten gondviselésének köszönhetően, aki biztosította királysága folytonosságát. Amint az már ezen adományozási korszak előtt is megtörtént, az emberek tisztelettel lezárják a sírt, felszárítják a könnyeiket, és a jövő felé fordítják a tekintetüket. A proféta halála és az első elnökség újjászervezése közötti időszakot apostoli interregnumnak nevezzük. Ebben az időszakban a 12. kvóruma a kvórumelnök vezetése alatt együttesen rendelkezik az egyházi vezetőség irányításának kulcsaival. Joseph S. Smith elnök ezt tanította. Az egyháznak mindig van feje, és ha az egyház elnöksége halál vagy mások miatt felbomlik, az elnökség újbóli megszervezéséig az egyház következő feje a 12 apostol. A legutóbbi interregnum időszak akkor kezdődött el, amikor Monson elnök január 2-án elhunyt, és 12 nappal később ért véget a január 14-i vasárnapon. ezen a szabbát reggelen a 12. kvóruma a böjt és az ima lelkületében Russell M. Nelson elnök, a rangidős apostol és a 12. kvórumának elnöke elnöklő irányítása alatt összegyűlt a Salt Lake templom felső szobájában. Ezen a szent és emlékezetes gyűlésen jól megalapozott precedenst követve a fivérek egységben és egyetértésben a rangidő által megállapított sorrendben leültek, 13 félkörbe állított székre, és kezüket felemelve támogatták először az első elnökség megszervezését, aztán pedig Russell Marion Nelson elnököt, az utolsó napok szentjének Jézus Krisztus egyháza elnökeként. A támogatást követően a 12. kvóruma körbeállt, és kezüket Nelson elnök fejére téve elrendelték és elválasztották őt. Az elrendelés szövegét az utána következő rangidős apostol mondta. Nelson elnök ezt követően megnevezte a tanácsosait, Dylan Harris Oaks elnököt és Henry Bennion Eyring elnököt, Oaks elnököt a 12 apostol kvórumának elnökeként, valamint Melvin Russell Ballardot a 12 apostol kvórumának ügyvezető elnökeként. Hasonlóképpen történő támogatásukat követően Nelson elnök elválasztotta ezeket a fivéreket, mindenkit a saját hivatalába. Ez rendkívül szent élmény volt, melyet a lélek kiáradása kísért. Teljes tanúbizonyságomat teszem nektek arról, hogy az Úr akarata, melyért oly buzgón imádkoztunk, erősen megnyilvánult a nap tevékenységeiben és eseményeiben. Nelson elnök elrendelésével és az első elnökség újjászervezésével véget ért az apostoli interregnum, és az újonnan felállt első elnökség figyelemreméltó módon pillanatnyi fennakadás nélkül kezdte el kormányozni Isten királyságát a Földön. Ma reggel érte el ezen isteni folyamat a csúcspontját. A tan és szövetségekben felvázolt rendelkezés szerint, mert minden dolgot rendben és közös megegyezéssel kell tenni az egyházban, a hit imája által, és három elnöklő főpap, akiket fenntart az egyház bizalma, hite és imája, ők alkotják az egyház elnökségének kvórumát. David B. Hate elder azt mondta egy korábbi olyan alkalomról, amelyen ma részt vettünk. A legszentebb eseménynek voltunk tanúi és résztvevői, ünnepélyes gyülekezet járt el mennyei dolgokban. Miként az ősi időkben úgy most is sokat böjtöltek és imádkoztak a szentek szerte a világban azért, hogy részük lehessen az Úr lelkének kiáradásában, melynek számos bizonyítékát láthatjuk ezen a ma reggeli eseményen. Az ünnepélyes gyülekezet, ahogyan a neve is jelzi, egy szent, komoly és áhítatos alkalom, amikor a szentek az első elnökség irányítása alatt összegyűlnek. Testvéreim, örvendezhetünk, és akár hozsannát is kiálthatunk amiatt, hogy helyén van az Úr szószólója, Isten prófétája, és hogy az Úr kedvét leli az ő munkája oly módon történő elvégzésében, ahogyan azt isteni kinyilatkoztatás által ő előírta. Ez az Isten által elrendelt folyamat újabb Isten által elhívott prófétához vezet. Miként Monzon elnök az e földön élő egyik legnagyszerűbb ember volt, úgy ez Nelson elnökre is igaz. Az Úr alaposan felkészítette, és kifejezetten megtanította őt arra, hogy ebben az időszakban vezessen minket. Nagyszerű áldás számunkra az, hogy szeretett és odaadó prófétánként itt van nekünk drága Russell M. Nelson elnök, az egyház 17. elnöke ebben az utolsó adományozási korszakban. Nelson elnök valóban figyelemreméltó ember. Valamivel több mint 2 évig volt részem abban a kiváltságban, hogy az ő kvórum elnöksége alatt szolgálhattam a 12. kvórumában. Utaztam már vele, és csodálom az energiáját, mert bizony gyorsan kell mozogni annak, aki lépést akar tartani vele. Élete során eddig összesen 133 országban járt. Mindenkit megérint, fiatalt és időset egyaránt. Úgy tűnik, mintha mindenkit ismerne, és különleges adottsága a nevek megjegyzése. Akik ismerik, mind úgy érzik, hogy ők a kedvencei. És így van ez mindannyiunkkal. Méghozzá azért, mert mindenkit őszintén szeret, és törődik velük. Bár Nelson elnökkel elsősorban papsági szerepkörökben találkoztam, azt is megtudtam, milyen volt a szakmai életútja, mielőtt elhívták volna általános felhatalmazottnak. Mint sokan tudjátok, Nelson elnök világhírű szívsebész volt, és az orvosi pályafutása elején úttörő szerepet játszott a szív-tüdőgép kialakításában. Benne volt abban a kutatócsoportban is, mely 1951-ben az első olyan emberen végrehajtott nyitott szívműtétet támogatta, melynél CPB pumpát használtak. Nelson elnök szívműtétet hajtott végre Spencer W. Kimball elnökön, nem sokkal azelőtt, hogy Kimball elnök lett a próféta. Érdekes módon, amikor Nelson elnök 34 évvel ezelőtt elhívást kapott a 12-ekhez, az véget vetett a szíveket megerősítő és rendbehozó hivatásos orvosi pályafutásának, azonban elindította apostoli szolgálatát, amelyet annak szentelt, hogy megerősítse és rendbehozza azon sok-sok tízezrek szívét szerte a világon, akiket felemeltek és meggyógyítottak a bölcsességről, szolgálatról és szeretetről tanúskodó szavai és tettei. Ha a mindennapi gyakorlatban megjelenő krisztusi szívet képzelek el, Nelson elnököt látom. Senkivel nem találkoztam még, aki nála magasabb szinten példázná ezt a jellemvonást. Figyelemreméltó tanulási folyamat volt számomra az, hogy lehetőségem volt közvetlenül megfigyelni Nelson elnök krisztusi szívének megnyilvánulásait. Pár héttel azután, hogy 2015. októberében elhívtak a 12-ekhez, közelről is bepillantást nyerhettem Nelson elnök korábbi szakmai életébe. Meghívtak egy rendezvényre, ahol szívsebészeti kitüntetést kapott. E helyszínre érve megdöbbentem a rengeteg szakember láttán, akik azért voltak ott, hogy tiszteletüket fejezzék ki, és elismerjék Nelson elnök sok évvel azelőtt orvosként és sebészként elvégzett munkáját. Azon az estén számos szakember állt fel, és fejezte ki tiszteletét, illetve csodálatát az iránt, hogy milyen rendkívüli módon járult hozzá Nelson elnök az orvosi szakterületéhez. Bár mély benyomást tettek rám a Nelson elnök különböző eredményeit taglaló előadók, még inkább lenyűgözött egy mellettem ülő emberrel folytatott beszélgetésem. Nem tudta, ki vagyok, de ő Nelson elnököt dr. Nelsonként ismerte, aki 1955-ben egy orvosi iskola szívsebészeti rezidensi programjának igazgatója volt. Ez a férfi Nelson elnök egykori diákja volt. Sok emlékét megosztotta velem. A legérdekesebb az volt, ahogyan Nelson elnök tanítási stílusát leírta, melyről azt mondta, hogy széles körben közismerté vált. Elmondta, hogy a szívsebészeti rezidensek oktatásának nagy részére a műtőben került sor. Ott a rezidensek a tanszék felügyelete alatt műtéteket figyeltek meg, és végeztek el, akár csak egy laboratóriumi órán. Elmondta, hogy a műtő légköre bizonyos tanszéki sebészek felügyelete alatt kaotikus, versengő, feszült, és akár önös érdek által hajtott is volt. A férfi azt mondta erről a légkörről, hogy nehéz, sőt néha még lealacsonyító is volt elviselni. Ennek eredményeként a rezidens sebészek gyakran úgy érezték, hogy késélen táncol a pályafutásuk. Aztán rátért, hogy milyen különleges légkör tapasztalt Nelson elnök műtőjében. Az békés volt, nyugodt és méltóság teljes. A rezidensekkel mély tisztelettel bánt. Azonban az eljárás bemutatása után dr. Nelson minden egyes rezidenstől a legjobb teljesítményt várt el. Ez a férfi azt is elmondta, hogy dr. Nelson műtőjéből kerültek ki a legjobb gyógyulási arányszámok és a legjobb sebészek. Ez egyáltalán nem lett meg engem. Magam is ezt figyeltem meg közvetlen közelről, és ez áldott meg engem oly nagyon a 12-ek kórumában. Úgy érzem, mintha bizonyos értelemben én is egy ő általa oktatott rezidens lennék. Nelson elnöknek megvan a maga rendkívüli módja mások tanítására és arra, hogy pozitív, tiszteletteljes és felemelő módon igazítson ki. A krisztusi szív megtestesülése ő, példát mutatva mindannyiunknak. Megtanuljuk tőle, hogy bármilyen körülmények között találjuk is magunkat, a viselkedésünk és a szívünk mindig is összhangban lehet Jézus Krisztus evangéliumának tantételeivel. Most abban a nagyszerű áldásban van részünk, hogy támogathatjuk prófétánkat, Russell M. Nelson elnököt. Egész életében számos szerepkörét felmagasztalta, mint diák, apa, professzor, férj, orvos, papsági vezető, nagyapa és apostol. Ezeknek a szerepköröknek akkor is eleget tett, és most is eleget tesz prófétai szívvel. Testvérek, aminek ma tanúi voltunk, és amiben ma részt vettünk, az ünnepélyes gyülekezet, annak tanúságtételét váltja ki belőlem, hogy Russell M. Nelson elnök az Úr élő szószólója az egész emberiség számára. Ezen kívül bizonyságot teszek az Atya Istenről, Jézus Krisztustól, és az ő szabadítónként és megváltónként betöltött szerepéről. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
Mistakes are a fact of life. Learning to skillfully play the piano is essentially impossible without making thousands of mistakes, maybe even a million. To learn a foreign language, one must face the embarrassment of making thousands of mistakes, maybe even a million.
A tévedés az élet velejárója. A kiváló zongorajáték elsajátítása lehetetlen több ezernyi vagy akár milliónyi hiba nélkül. Egy idegen nyelv megtanulásához az embernek több ezernyi vagy akár milliónyi zavarba ejtő hibát kell vétenie. Még a világél sportolói is számtalanszor hibáznak. Valaki így fogalmazott, a siker nem a kudarc hiánya, hanem az, amikor az ember lelkesedése elvesztése nélkül halad kudarcról kudarcra. Amikor Thomas Edison feltalálta a villanykörtét, ezt mondta, nem ezer kudarcért, ezer lépés vezetett az izzó felfedezéséhez. C.S. Lewis a sikerútját szegélyező jelzőtábláknak nevezte a kudarcokat. Remélhetőleg minden tévedésünk a bölcsesség egy újabb leckévé válik, botlást okozó köveket pedig gázlókövekké változtatja. Nefi rendíthetetlen hite segített neki kudarcról kudarcra haladva végül megszerezni a rézlemezeket. Mózesnek 10 próbálkozásába került, még végül sikerült kimenekülni Egyiptomból az izraelitákkal. Eltűnődhetünk, ha Nefi is és Mózes is az Úr megbízásából cselekedett, akkor miért nem avatkozott közbe az Úr, hogy már az első próbálkozásukat sikerre vigye? Miért engedte nekik, és miért engedj nekünk a botladozás és a kudarcot a sikerre tett kísérleteink során? Az e kérdésre adható sok fontos válasz közül hadd emeljek ki néhányat. Először is, az Úr tudja, hogy mindezen dolgok tapasztalatot adnak nekünk, és a javunkra válnak majd. Másodszor, megengedi, hogy megízleljük a keserűt, hogy értékelni tudjuk a jót. Harmadszor, bebizonyítja, hogy az Úré a hadviselés, és egyedül az ő kegyelme által tudjuk elvégezni a munkáját, és olyanná válni, mint ő. Negyedszer, segít egy sor olyan krisztusi tulajdonság kifejlesztésében és csiszolásában, amelyek csak ellentétek által és a nyomor kemencéjében finomíthatóak. Így aztán egy botlást okozó kövekkel és tökéletlenséggel tarkított életben mindannyian hálásak vagyunk a második lehetőségekért. 1970-ben a BYU első éves hallgatójaként felvettem egy fizika alapjai kurzust, amelyet a kiváló professzor Jay Baliff tartott. A kurzus minden egységének elvégzésekor vizsgáztatott minket. Ha egy hallgató 3-ast kapott, és javítani szeretett volna, Baliff professzor megengedte, hogy módosított kérdésekkel újra levizsgázzon ugyanabból az anyagból. Ha a hallgató másodjára 4-est kapott, és javítani akart, harmadszor is vizsgázhatott. Majd negyedszer, és így tovább. Azzal, hogy számtalan új esélyt adott, segített kiválóan teljesítenem, és végül 5-öst kaptam a kurzuson. Rendkívül bölcs professzor volt, aki arra inspirálta a hallgatóit, hogy ne adják fel. Hogy ne tragédiának, hanem tanulási lehetőségnek fogják fel a kudarcot, és ne féljenek tőle, hanem tanuljanak belőle. Nemrégiben felhívtam ezt a nagyszerű embert, 47 évvel a fizika kurzus elvégzése után. Megkérdeztem tőle, miért volt hajlandó korlátlan számú próbálkozási lehetőséget adni a hallgatóinak a jegyük javítására. Így felelt, ugyanazon az oldalon akartam állni, mint a tanulók. Bár hálásak vagyunk a hibákat, vagyis az elme kudarcait követő második esélyekért, de csodálattal ámulunk a szabadító kegyelmén, amelyel a második esélyt ad a bűn, vagyis a szív kudarcait követően. Senki sem áll még inkább a mi oldalunkon, mint a szabadító, aki megengedi, hogy újra és újra nekifussunk az ő vizsgáinak. A hozzá hasonlóvá válás számtalan második lehetőséget kíván a természetes emberrel való mindennapos küzdelmeink során, amelyeknek része a vágyaink kordában tartása, a türelem és a megbocsátás elsajátítása, a lustaság legyőzése, a mulasztás vétkének elkerülése, hogy csak néhányat említsek. Ha tévedni emberi dolog, akkor mennyi kudarc szükséges ahhoz, hogy a természetünk többé ne emberi, hanem isteni legyen? Több ezer? sokkal inkább egy millió. Tudva, hogy a szoros és keskeny ösvény bővelkedik majd a megpróbáltatásokban, és hogy a kudarcaink mindennaposak lesznek, a szabadító végtelen árat fizetett azért, hogy annyi esélyt adjon, amennyi csak szükséges ahhoz, hogy sikeres vizsgát tegyünk halandó próbatételünk végén. Az ellenkezés, melynek megtapasztalását megengedi nekünk, gyakran leküzdhetetlennek és szinte elviselhetetlennek tűnik. Ő mégsem hagy minket remény nélkül. Ahhoz, hogy reménységünk folyton megújulhasson az élet megpróbáltatásai közepette, a szabadító kegyelme mindig készen áll és mindig jelen van. Kegyelme a segítség vagy erő isteni forrása, egy képessé tévő erő, amely lehetővé teszi a férfiak és nők számára, hogy örök életet és felmagasztosulást nyerjenek, miután minden tőlük telhetőt megtettek. Az Úr kegyelme és szerető szeme végig kísér minket az utunkon, miközben ő sugalmaz, megkönnyíti a terhünket, megerősít, kiszabadít, oltalmaz, gyógyít, illetve más módokon segíti meg népét, míg ők a szoros és keskeny ösvényen bukdácsolnak. A bűnbánat Isten állandóan hozzáférhető ajándéka, amely megengedi és lehetővé teszi számunkra, hogy lelkesedésünk elvesztése nélkül haladjunk kudarcról kudarcra. A bűnbánat nem Isten B-terve arra az esetre, ha netán hibáznánk. A bűnbánat maga a terv, tudván, hogy igenis hibázni fogunk. Ez a bűnbánat evangéliuma, és ahogy azt Russell M. Nelson előbb megfogalmazta, ez az egész életet végigkísérő tananyag. A bűnbánat eme életet végigkísérő tananyagában az úrvacsora az Úr arra kijelölt módja, hogy állandó hozzáférést biztosítson az ő bocsánatához. Ha megtört szívvel és töredelmes lélekkel veszünk belőle, akkor az Úr heti rendszerességgel megbocsát nekünk, amint kudarcról kudarcra haladunk előre a szövetség ösvényén. Mert bűneik ellenére könyörülettel van tele irántuk a bensőm. De hány alkalommal fog megbocsátani nekünk? Vajon milyen hosszan tart az ő hosszú tűrése? Egy alkalommal Péter ezt kérdezte a szabadítótól. Uram, hányszor lehet az én atyám fiának ellenem vétkezni, és néki megbocsátanom? Még hétszer is? Péter vélhetően úgy gondolta, a hét kellőképpen nagy szám a túl sokszor való megbocsátás balgaságának és annak a ténynek a hangsúlyozásához, hogy a nagy lelkűségnek is van határa. Válaszol a szabadító lényegében azt mondta Péternek, hogy ne is kezdjen számolni, vagyis ne szabjon korlátot a megbocsátásnak. Mondta néki Jézus, nem mondom néked, hogy még hétszer is, hanem még 70-szer 7-szer is. A szabadító nyilvánvalóan nem 490-nél húzta meg a felső határt. Ez egyenértékű lenne azzal, mintha azt mondanánk, az úrvacsoravétel felső határa 490, aztán a 491. alkalommal egy mennyi auditor közbelépne, és ezt mondaná, roppantul sajnálom, de az ön bűnbánat kártyájának lejárt az érvényessége. Mostantól csak magára számíthat. Az Úr a 70-szer 7 szorzatot metaforaként használta, hogy kifejezze az ő végtelen engesztelését, határtalan szeretetét és korlátlan kegyelmét. Igen, és amilyen gyakran népen bűnbánatot tart, én meg fogom nekik bocsátani az ellenem elkövetett vétkeiket. Ez nem jelenti azt, hogy az úrvacsora feljogosít a bűn elkövetésére. Ez az egyik ok annak, amiért az Úr belevette azt a kifejezést Moroni könyvébe, de amikor bűnbánatot tartottak, és igaz szándékkal megbocsátásra törekedtek, akkor meg lett bocsátva nekik. Az igaz szándék igaz erőfeszítést és igaz változást sugal. A Szentírás kalóz alapvetően a változás szóval írja el a bűnbánat fogalmát. Olyan változás az elménkben és a szívünkben, amelynek eredményeként javul a viszonyunk Istennel, önmagunkkal és az élettel általában. Az e fajta változás lelki növekedést eredményez. A sikerünk tehát nem abban rejlik, hogy kudarcról kudarcra haladunk, hanem abban, hogy kudarcról kudarcra növekszünk a lelkesedésünk elvesztése nélkül. A változást illetően gondolkodjatok el ezen az egyszerű meglátáson. Azok a dolgok, amelyek nem változnak, ugyanolyanok maradnak. Ezzel a nyilvánvaló igazsággal nem az intelligenciátokat szándékozom megbántani. Ez Boyd K. Packer elnök méreható bölcselete, aki még hozzátette, és amikor vége van számunkra a változásnak, akkor nekünk is végünk van. Mivel nem szeretnénk, hogy végünk legyen, amíg olyanná nem válunk, mint a szabadító, ezért szükséges, hogy minden alkalommal felkeljünk, amikor elbukunk, azzal a vággyal, hogy tovább növekedjünk és fejlődjünk a gyengeségeink ellenére. Gyengeségünkben erről biztosít minket. Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Fizikai növekedésünket csak a time-lapse fotózási technikához, vagy a növekedési táblázatokhoz hasonló módszerekkel tudjuk megfigyelni. Ehhez hasonlóan lelki növekedésünk is általában észrevehetetlen, kivéve ha az idő visszapillantó tükrén keresztül tekintünk rá. Bölcs dolog rendszeresen önvizsgálatot tartani a tükör segítségével, hogy meglássuk a fejlődésünket és indítatást érezzünk, hogy Krisztusba vetett álhatatossággal törekedjünk előre, tökéletesen ragyogó reménységgel. Örökre hálás vagyok azért a szerető kedvességért, türelemért és hosszú tűrésért, amelyet irántunk tanúsítanak a mennyei szülők és a szabadító, akik számtalan második esélyt adnak nekünk a színük elő visszavezető utazásunk során. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
Hálánkat fejezzük ki a Mormon Tabernákulum kórusnak a csodálatos zenéért, melyet ma délelőtt hallhattunk tőlük. Ezen az ülésen Neil L. Anderson Elder, a 12 apostol kórumának tagja lesz az utolsó beszélünk. Szavait követően az ülés zárásaként a kórus elénekli a Tudom, hogy szabadítom él című himnuszt. Ezt követően a záróimmát W. Mark Bassett Elder mondja a 70-ektől.
I add my welcome to Elder Garrett Gong, Elder Ulysses Suarez.
Szeretném én is köszönteni Gong Eldert és Suarez Eldert a 12-ek kórumában tapasztalható páratlan testvéri kötelékben. Ahogy az imént az Úr profétájaként és az utolsó napok szentjének Jézus Krisztus egyháza elnökeként támogattuk Russell M. Nelson elnököt, egy istenileg elrendelt ünnepélyes gyülekezet részesei voltunk. Ünnepélyes, mivel az elmúlt óra eseményeire már a Föld megalkotása előtt óta vártak mennyekben. Az Úr Jézus Krisztus, aki a munkáját irányítja, Meyring elnökön keresztül elénk, az ő szövetséges nép elé tárta az ő profétáját, az ő felkent vezetőjét, lehetővé téve számunkra, hogy nyilvánosan jelét adjuk annak, miszerint készen állunk az ő támogatására és tanácsának követésére. A mennyektől vezérelt gyülekezetünk nem csupán ebben a konferencia központban van jelen, hanem szerte a világon is. És pontosan úgy történt minden, mint ahogyan azt elvártuk, hogy a lelki erő csodálatos módon legyen kifejezve, és ahogyan azt itt mi érezhettük is. És ugyanígy az egész világon mindenki, kápolnákban, Ázsiában, Afrikában és Észak-Amerikában érezhették ezt, otthonokban, Közép- és Dél-Amerikában, valamint Európában, fedett teraszokon a csendes óceáni szigeteken és a tenger más szigetein. Egy gyülekezet ott van a világ bármely szegletében, még akkor is, ha kapcsolatokat csupán az okostelefonotok hangsávján jelenti. Felemelt kezeinket nem számlálták össze a püspökeink, de bizonyosan figyelembe lettek véve a mennyben, mivel mi Istennel kötöttünk szövetséget, cselekedetünk pedig az élet könyvébe került feljegyzésre. A próféta kiválasztásának maga az Úr végzi. Nincs kampányolás, nincsenek harsány viták, nincs helyezkedése a pozícióért, nincs széthúzás, bizalmatlanság, zűrzavar vagy felfordulás. Magam is megerősítem, hogy velünk volt a menny hatalma, amikor imádságos lélekkel körbevettük Nelson elnököt, és éreztük az Úr rajta nyugvó tagadhatatlan jóváhagyását. Nelson elnök arra való kiválasztása, hogy Isten profétájaként szolgáljon, réges-rég történt. Az Úr Jeremiásnak mondott szavai Nelson elnökre is vonatkoznak. Mielőtt az anyamében megalkottalak, már ismertelek, és mielőtt az anyaméből kijövél, megszenteltelek. Profétának rendeltelek a nép közé. Csupán 3 éve a 90 éves Nelson Elder negyedik volt a rangidőségi sorban. A nála régebben szolgáló 3 apostol közül 2 is fiatalabbak voltak nála. Az Úr, aki az élet és a halál ura, választja ki a profétáját. Nelson elnök 93 esztendősen bámulatos egészségnek örvend. Reméljük, hogy még 1-2 évtizedig velünk lesz. Egyelőre azonban alig tudjuk meggyőzni, hogy maradjon távol a sípályáktól. Bár Isten felkentjeként támogatjuk a prófétát, legyen egyértelmű mindenki számára, hogy csak is Istennek, a mi mennyei atyánknak és az ő isteni fiának hódolunk. Szabadítunk Jézus Krisztus érdemeit, irgalma és kegyelme által lehetséges az, hogy egy nap ismét az ő színük elé lépjünk. Mindazonáltal Jézus fontos igazságot tanított az általa hozzánk küldött szolgákról, aki titeket befogad, mondta, engem fogad be, és aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Az Úr prófétájának legfontosabb küldetése az, hogy a szabadítóról tanítson minket, és hozzávezessen bennünket. Sok logikus oka van Russell M. Nelson elnök követésének, még a világi emberek is ragyogó elmének nevezik őt. Ahogy Stevenson Elder is mondta, 22 évesen már orvos volt, nagyra becsült szívsebész és nyitott szívműtét kidolgozásának elismert úttörője. Mások elismerően adóznak bölcsessége és ítélő képessége előtt. 9 évtizednyi tanulás az életről és a halálról, önzetlen élet, szeretve és tanítva Isten gyermekeit a Földön minden szegletében, melyhez hozzájárult még az is, hogy megfigyelhette, miként növekszik 10 gyermeke, 57 unokája és 118 dédunokája. Ez utóbbi szám rendszeresen emelkedik. Legkisebb dédunokája, egy kisfiú, múlt szerdán született. Akik jól ismerik, beszélnének arról is, hogy Nelson elnök hittel és bátorsággal nézett szembe az élet nehézségeivel, amikor a rák a 37 éves lánya Emily életét követelte, aki szerető férjet és 5 kisgyermeket hagyott hátra. Hallottam, amint ezt mondta. Az édesapja voltam, orvosdoktor és az Úr Jézus Krisztus apostola. Mégis fejet kellett hajtanom, és elismernem. Ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen. Noha ámulattal töltenek el minket e nemes jellemvonások, mi azért követjük Nelson elnököt, mert az Úr Jézus Krisztus elhívta, és kijelölte őt az ő őrállójaként a toronyban. Carcassonne figyelemre méltó fallal övezett francia város, amely a középkor óta áll. Védett falaiból délceg tornyok nyúlnak magasba. Azoknak az őröknek emelték őket, akik éjjel-nappal ott álltak rajtuk, figyelmüket a távolba szegezve, az ellenséget fürkészve. Amikor az őr közelgő ellenséget észlelt, figyelmeztető hangja megóvta Carcassonne népét a számukra láthatatlan, mégis közeledő veszélyről. A próféta őrálló a toronyban, aki megóv minket az olyan lelki veszélyektől, amelyeket esetleg nem látunk. Az Úr ezt mondta Ezékielnek, és te, embernek fia, őrállóul adattak téged Izrael házának, hogy ha szót hallasz számból, megintsed őket az én nevemben. Gyakorta említjük, hogy szükséges követnünk a prófétát, azonban gondoljatok bele, milyen nehéz terhet helyez az Úr az ő prófétájára. Ha te nem szólandálsz, hogy visszatérítsd a hitetlent az ő útjáról, és az a hitetlen a vétke miatt hal meg, vérét a te kezedből kívánom meg. Úgy fogadjuk Nelson elnököt, ahogyan Mózest fogadtuk volna, ha az ő idejében éltünk volna. Isten azt mondta Mózesnek, én lészek a te száddal, és megtanítlak téged arra, amit beszélned kell. Azzal a hittel hallgatunk az Úr prófétájára, hogy szavai magának az Úrnak szájából erednek. Vajon ez vak hit? Nem, nem az. Mindannyiunknak van lelki tanúsága Jézus Krisztus evangéliuma visszaállításának igaz voltáról. Saját akaratunk és döntésünk szerint emeltük fel a kezünket ma délelőtt, kijelentve a vágyunkat, hogy bizalmunkkal, hitünkkel és imáinkkal támogassuk az Úr prófétáját, és kövessük a tanácsát. Utolsó napi szentekként kiváltságunkban állsz, személyes tanúbizonyságot kapni arról, hogy Nelson elnök elhívása Istentől való. Noha feleségem, Keti közel 3 évtizede személyes ismerettséget ápol Nelson elnökkel, és kétsége sincs az ő isteni palástja felől. Nelson elnök elválasztása idején elkezdte visszaolvasni az elmúlt 34 évben mondott összes általános konferenciai beszédét, még mélyebben bizonyságért imádkozva prófétai szerepét illetően. Ígérem nektek, hogy meg fog adatni nektek ez a nagyobb tanúbizonyság, ha alázatosan és érdemesen keresitek. Miért követjük ennyire készségesen a prófétánk hangját? Azok számára, akik szorgalmasan keresik az örök életet, a próféta hangja lelki biztonságot nyújt ezekben az igencsak háborgó időkben. Millióféle hangon lármázó bolygón élünk. Az internet, az okostelefonjaink, a szórakozás se vége, se hossza lehetőségei mind a figyelmünkért versengenek, és ránk zúdítják a hatásokat, abban a reményben, hogy megvesszük a termékeiket, és átvesszük a normáikat. Az információk és a vélemények vége láthatatlannak tűnő serege azokra a szentírásbeli figyelmeztetésekre emlékeztet minket, amikor az embert ide stovahánja a hab, a szél hajtja, illetve legyőzi azoknak a téveigést, ravasságához való családsága, akik lesben állnak, hogy megtévesszenek. Lelkünknek az Úr Jézus Krisztushoz horgonyozása megköveteli, hogy meghallgassuk azokat, akiket ő elküld. A próféta követése a zűrzavaros világban olyan, mint amikor egy puha, meleg takaróba burkolózunk egy fagyos napon. Az értelem, a viták, az érvelés, a logika és a magyarázatok világában élünk. A miértek feltevése életünk sok területén helytálló, lehetővé téve, hogy értelmünk erre irányítsa a tömérdek választást és döntést, amelyen nap mint nap szembesülünk. Az Úr hangja azonban gyakran magyarázat nélkül érkezik. Sok idővel azelőtt, hogy a tudósok tanulmányozták volna, milyen hatással van a hűtlenség a bizalommal teli házastársakra és gyermekekre, az Úr kijelentette, ne paráználkodjál. A puszta intellektuson túl nagy becsben tartjuk a Szentlélek ajándékát. A próféta hangja, noha kedvesen szól, gyakran változásra, bűnbánatra és az Úrhoz való visszatérésre kérő hangként szól hozzánk. Amikor helyreigazításra van szükség, ne késlekedjünk, és ne riadjunk meg, amikor a próféta figyelmeztető hangja szembe megy napjaink népszerű véleményével. A bosszankodó hitetlenek abban a pillanatban elkezdik haigálni a gúny tűz golyóit, hogy a próféta szólása nyitja a száját. Ha alázatosan követitek az Úr prófétájának tanácsát, a biztonság és a békesség további áldását ígérem nektek. Ne legyetek meglepve, ha személyes nézeteitek eleinte nincsenek mindig tökéletes összhangban az Úr prófétájának tanításaival. Ezek a tanulás és az alázat pillanatai, amikor imában térdre ereszkedünk. Hittel haladunk előre, bízva Istenben, tudva azt, hogy idővel több lelki tisztánlátást kapunk majd mennyei atyánktól. Az egyik próféta e szavakkal jellemezte a szabadító semmihez sem fogható ajándékát. A fiú akaratát felemészti az atya akarata. Akaratunk alávetése Isten akaratának valójában nem megadás, hanem egy dicsőséges győzelem kezdete. Lesznek majd, akik megpróbálják ízekre szedni a próféta szavait, megkísérelve meghatározni, hogy mi a próféta hangja, és mi a személyes véleménye. 1982-ben, 2 évvel azelőtt, hogy elhívták általános felhatalmazottnak, a Russell M. Nelson testvér ezt mondta. Soha nem teszem fel magamnak azt a kérdést, hogy mikor szól a próféta prófétaként, és mikor nem. Inkább mind az érdekelt, hogy hogyan tudnék hasonlóbbá válni ő hozzá. Ezután hozzátette, azt a filozófiát vallom, hogy ne tegyünk kérdőjeleket a próféta kijelentései után, hanem inkább tegyünk felkiáltó jeleket. Ezt a módját választotta egy alázatos és lelki ember az élete vezérfonalának. Most, 36 évvel később, az Úr prófétája lett. Személyes életemben arra jöttem rá, hogyha imádságos lélekkel tanulmányozom Isten prófétájának szavait, és gondosan, türelmesen, lelkileg összhangba hozom az akaratomat az ő sugalmazott tanításaival, akkor mindig gyarapodik az Úr Jézus Krisztusba vetett hitem. Ha úgy döntünk, hogy figyelmen kívül hagyjuk a tanácsát, és arra jutunk, hogy mi magunk jobban tudjuk, akkor azt megsínli a hitünk, örökkévaló szemléletünk pedig elhomályosul. Ígérem nektek, hogy amikor eltökéltek magatok, eltökéltek maradtok a próféta követése iránt, akkor fokozódni fog a szabadítóba vetett hitetek. A szabadító ezt mondta, mind a próféták bizonyságot tettek én rólam. A próféta nem áll a szabadító és mi közénk, inkább mellettünk áll, és mutatja a szabadítóhoz vezető utat. A próféta irántunk való legnagyobb felelőssége, és nekünk adott legnagyobb ajándéka, az ő biztos tanúsága, az ő biztos tudása arról, hogy Jézus a Krisztus. Az ősi Péterhez hasonlóan prófétánk is kijelenti, hogy ő a Krisztus, az élő Istennek fia. Egy eljövendő napon, amikor visszatekintünk a halandó életünkre, örvendezünk majd, hogy élő próféta idejében éltünk a Földön. Azért imádkozom, hogy azon a napon képesek legyünk majd a következőket mondani. Meghallgattuk őt, hittünk neki, tanulmányoztuk a szavait türelemmel és hittel, imádkoztunk érte. Mellette álltunk, elég alázatosak voltunk ahhoz, hogy kövessük őt, szerettük őt. Ünnepélyes tanúbizonyságomat hagyom veletek arról, hogy Jézus a Krisztus, ami megváltónk és szabadítónk, és hogy Russell M. Nelson elnök az ő felkent prófétája a Földön, Jézus Krisztus nevében. Amen.
Kedves mennyei atyánk, ennek az első ülésnek a zárásaként kifejezzük neked hálánkat itt, ezen az általános konferencián, mindazokért, amit hallhattunk, és különösen mindazért, amit érezhettünk. Arra kérünk, atyánk, hogy segíts nekünk, hogy cselekedni legyünk képesek mindazon dolgokat, amelyek közelebb visznek hozzád. És különösen hálásak vagyunk, atyánk, ezért az ünnepélyes gyülekezetért, a kiváltságért és áldásért, hogy felemelhettük kezünket, és szívünket egységbe fonhatta, amint szeretett prófétánkat, Russell M. Nelson elnököt támogathattuk, és az ő tanácsosait, és a 12-eket. Szeretjük prófétánkat, és hálásak vagyunk mindazon érzésekért, melyek átjártak bennünket, midőn felemeltük kezünket, és a szívünket néki ajánlhattuk. És neked, atyánk, hálásak vagyunk. És atyánk, arra kérünk, áldj meg bennünket, hogy szívünk továbbra is egységben maradhasson, hűséggel vezetőink iránt, hogy mindezek által a te fiadnak szövetséges gyermekeivé válhassunk. Szeretünk téged is. És a különlegesen szent alkalomkor mi kifejezzük irántod való szeretetünket, és különösen te fiad iránt érzed szeretetünket az ő engeszteléséért, és mindazért, amelyet szent feltámadásá jelent, és ezekért imádkozunk Jézus Krisztus nevében. Amen.
Önök az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 188. éves általános konferenciájának közvetítését látták. A beszélőket az egyház általános felhatalmazottai és általános tisztségviselői közül választották ki. A zenét a Mormon Tabernákulum kórus szolgáltatta. A közvetítést a Banville Distribution közszolgálati műsorként sugározta. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, bármely módon rögzíteni, vagy egyéb módon felhasználni.